A kérdések következnek. Kollégáim majd körbeviszik ezeket a mikrofonokat, és összegyűjtünk néhány kérdést. Mondjuk 5-6-ot, és válaszok után majd megyünk újabb köröket. Akkor át is adom a mikrofont, és kérem, hogy akkor jelentkezésre jelezzék, hogyha van kérdés, és mutatkozzanak be a kérdés előtt. Köszönöm szépen. Bocsánat, még egy játékszabály, hogy tényleg kérdéseket várunk, és mivel valószínűleg sok kérdés, ezért maximum 2-3 percben tegyék fel a kérdést. Köszönjük szépen.
Azt szeretném megkérdezni, igaz-e az, hogy akinek sok műtétje volt, ami mély altatással jár, az erősen rontja a memóriát? Hogy nem jön vissza mindenki ugyanabban az állapotban, mint volt?
Köszönjük szépen. Következő kérdés.
Válaszolhatok rá, vagy...
Megpróbálunk összegyűjteni egy
ja,
pár...
Jó.
Itt van erről egy kérdés. Hadd gyűjtsem össze, jó? Ötösével ez nagyon bevált tegnap is. És akkor hát, ha lesznek egymást átfedő kérdések.
Ugye arról volt szó, hogy a demencia ugye egy életkori jelenség, és ugye ez mindenkinél bekövetkezhet, valamint, hogy az Alzheimer kor van, amikor ezen túl lendül, és hogy ezt lehet-e mikroszkóp alatt nézni, vagy mit lehet ez ellen tenni, és hogy lehet ezt minél gyorsabban felismerni?
Várjuk a következő kérdést. Tessék, nyugodtan, bátran, ott is egy kérdés.
Trájer László vagyok, és egy olyan kérdésem lenne, hogy úgy terveztem ez személyesen, hogy a 65-70 éves koromig egy főiskolát elvégzek. Hogy ez így sikerül nekem 70 éves koromig, akkor az megvéd engem valamettől a bizonyos dologtól.
Még egyszer...
Most hát a végét nem maradtunk.
Ja, hogy kapok-e valami érettséget az agyam a rendszeres vizsgákra járástól?
Jó, én jól hallottam a kérdést, majd amikor válaszolok, akkor megismétlem.
Jó, köszönjük. Jó. Következő kérdést kérjük. Akkor közben én is kérdezek egyet. Igaz-e, hogy az alvás hiány az meghatározó az Alzheimer-kor kialakulása szempontjából? Erről cikkeznek most sokat tudományos lapokban. És egyáltalán mi az alvás hiány? Mennyit kell aludni akkor most? Bizonyos életkorokban. Jó, akkor vágjunk bele, aztán majd közben még megjön úgyis a közönség bátorsága. Köszönöm szépen az eddigi kérdéseket.
A kérdések döntően hozzám szóltak, tehát én kezdeném a válaszokat akkor. Az altatás, anesztézia és demencia Alzheimer-kor kapcsolata. Az, amit tetszett mondani, a kérdés utolsó felében az úgy igaz, hogy a hajlamot fokozza, és vannak, akiknél ez aztán hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljon a demencia. Ugye ez egy multifaktoriális dolog az esetek többségében. Nagyon sok kis tényező játszik szerepet. Ugye az nagyon ritka, hogyha valakinek egy genetikailag determinált demenciája vagy Alzheimer kórja van. Általában multifaktoriális. Azt jelenti, hogy vannak hajlamosító gének, és hogyha erre még környezeti vagy életmód tényezők rárakódnak, akkor... átlendül az inga vagy a folyamat a demencia irányában. Tehát az altatás ez lehet egy olyan dolog, ami hozzáadódik ahhoz, hogy valóban kialakuljon a demencia. Mert lehet, hogy a betegnek mondjuk magas vérnyomása van, hiperlipidémiája, hajlamosító gének, például van az APOE, ez egy apolipoproteine, és ugye minden génnek van két allélja, egyiket az apukától, másikat az anyukától kapjuk, és hogyha valakinek az APOE génjén két epsilon-4 allél van, neki például az Alzheimer-kor vonatkozásában sokkal nagyobb a rizikója. De ez önmagában még nem elég, de hogyha egyéb tényezők hozzájárulnak, például ilyen lehet az altatás, agyi trauma, kóros, egyéb lipidek szintje, hipoxiás, károsodás, véráramlási zavar, akkor kialakulhat ez. Tehát valóban az altatás ez egy olyan dolog, ami a hajlamot fokozhatja, de nem mindenkinél okoz természetesen. Igen, a második kérdés az volt, hogy ugye az Alzheimer-kór és az egyéb, ha jól értettem, hogy az Alzheimer-kór és ugye az egyéb demenciák elkülönítése, ugye azért is fontos a neuropatológiai vizsgálat, mert gyakorlatilag ez az egyetlen biztosnak tartható módszer arra, hogy elkülönítsük például az Alzheimer-kort, a levitestes demenciától, vagy például a Parkinson-korosztályra társuló demenciától, frontotemporális demenciák különböző formájától. Tehát körülbelül tucatnyi, több mint tucatnyi ilyen neurodegeneratív demencia van, amiben különböző fehérjék játszanak szerepet. És azért is fontos, hogy megtudjuk, hogy melyikről van szó, mert egyrészt az esetek egy részében ugye ezek a családi halmozódást mutatnak, tehát hogyha a meghalt betegnek a gyereke vagy unokája megbetegszik, akkor annak van a legnagyobb valószínűsége, hogy olyan jellegű demencia volt, mint az mint a felmenőinek, és másféle kezelési mód lehet hatékony az egyik, mint a másik típusú demenciában, mert másféle útvonalon alakul ki a neuronvesztés. Vannak átfedések, de sok különbség is, és most már, hogyha specifikusan, célzottan akarjuk a terápiát elvégezni, akkor nagyon fontos, hogy megállapítsuk azt, hogy melyik demencia típus állt fönt. Mint mondtam, az Alzheimer a leggyakoribb, de ezen kívül még számos más is van. Aztán a következő kérdés a időskori tanulással volt kapcsolatos, és hogy ez a, ha jól értelmeztem, ugye az a kérdés, az úr 65 évesen kezdi a főiskolát, és hogy ez valóban úgymond bizonyítottan segíthet-e abba, hogy az ő esélye kisebb legyen az Alzheimer-kor kialakulására. A válasz egyértelmű igen, ugye arra is vannak vizsgálatok és egyértelmű adatok, hogy főleg az időskori kognitív tréning, aktív szellemi tevékenység, az segít abban, hogy ezek a betegségek ritkábban alakuljanak ki. Ugye a Alzheimer-kor vonatkozásában egy nagyon fontos dolog az, hogy ugye a gondolkodás meg a memória ilyen neuronális hálózatok formájában alakul ki. És hogyha ezeket a neuronális hálózatainkat működtetjük, ugye ami nem működik, az gyakorlat, hogyha valamit nem működtetünk, akkor az elsorvad, elsenyved, ugyanúgy, mint az izmaink. És ha ezeket a neuronális hálózatokat tréningeljük, aktívan működtetjük, az egy nagyon nagy segítség, hogy az életkorral is összefüggő, de mint mondtam, egyéb faktorok által is befolyásolt folyamatok ne következzenek be, vagy csak sokkal később és sokkal lassabban. A következő az alváshiány és a demencia vagy Alzheimer-kor. Igen, ez nagyon érdekes és nagyon fontos, és erre is az a válasz, hogy a jó alvás az nagyon fontos, sok szempontból nagyon fontos, és egyébként az az érdekes, hogy azt mondják, hogy a életkorban ez kicsit változik, de körülbelül 7 óra alvás az, amit ideálisnak tartanak, mert azt is bebizonyították, hogy a hossza, túl sok alvás, az sem egészséges. Tehát azt hiszem 9 óránál több alvás, az abban a populációban, akik túl sokat alszanak, számos betegség gyakrabban fordul elő, ilyen idegrendszeri jellegű probléma. Tehát, és a másik ugye nem csak az alvásnak a hosszúsága fontos, hanem a minősége. Ugye ez egy nyilvánvaló dolog, és ez is egy ilyen alapszabálynak tartható, hogy ugye az alvásnak különböző ciklusai, ritmusai vannak, amik jól mérhetőek különböző módszerekkel, de a legfontosabb az, hogy ha lehet, akkor éjfél előtt legyen 1 vagy 2 óra jó alvás. Tehát aki teheti, akkor úgy ez lenne az ideális, hogyha 10 óra körül el tudnánk aludni, és úgy lenne meg a 7-8 óra alvás, hogy reggel frissen ébredünk 7-kor, vagy 6-kor, vagy 7-kor. Igen, ezek lennének az én válaszaim.
Köszönjük szépen. Akkor miközben az újabb kérdések jönnek, Rudas Tamás főigazgató úrtól kérdezném, hogy milyen kutatásokat végeznek a Társadalomtudományi Kutatóközpontban most ebben a témában, és körvonalazódik-e valami ajánlás a döntéshozók felé a hazai társadalmi helyzetben ezzel kapcsolatban? Most nem, nyilván nem aktuál politikára gondolok, hanem tényleg a tudósoknak erre a feladatára, hogy a szakpolitikusoknak mit tudnak mondani, vagy vagyunk-e már olyan fázisban. Köszönöm. Akkor ezt most kérem, hogy válaszolja is meg főigazgató.
Jó, köszönöm szépen a kérdést. Természetesen nagyon jó lenne, hogyha a tudomány a szakpolitikák számára közvetlenül hasznosítható javaslatokkal tudna élni. Nagyon gyakran az a helyzet, hogy a javaslatok azok láthatóak, csak nem mindig van meg az anyagi feltételük. Tehát a másik előadásban ugye hallottunk egy nagyon fontos javaslatot arra nézve, hogy például a demenciában szenvedő betegek ellátó rendszere milyen jó lenne, hogyha működne, rendelkezésre állna, megfelelő méltóságot biztosítana. Nyilván az egészségügyi ellátással kapcsolatos kérdések azok nagyon közvetlen módon érintik az idősebb korosztályt. Hallottuk ugye azokat az öregedési tényeket, amelyek alól természetesen nem lehetünk igazán kivételek, még ha talán a jövőben ezeket kicsit később tapasztaljuk is, mint ahogy én erről beszéltem. Ezzel kapcsolatban nagyon sok javaslat létezik, sajnos ezek a javaslatok nem egyszer igen gyorsan átpolitizálódnak, és elvesztik az igazán szakpolitikai jellegüket. Nálunk folyik egy otka-kutatás, most nemrég kezdtük éppen az idősödő társadalmak bizonyos jellemzőivel kapcsolatban, de itt még ez túl korai ahhoz, hogy ennek az eredményeiről bármit lehetne mondani. Nyilván van egy bizonyos típusú ismeret azzal kapcsolatban, és hát javaslatok is megfogalmazhatóak, hogy a nyugdíjkorhatár emelése, az egész nyugdíjrendszer, a nyugdíjak meghatározása, az vajon milyen érdekeknek felel meg jobban, és milyen érdekeknek felel meg kevésbé. Tehát ilyen típusú kérdésekkel foglalkozunk, de ahogy mondtam, és ahogy tulajdonképpen te magad is mondtad a bevezetődben, mi azért elsősorban alapkutatásokkal foglalkozunk, és ezek, meg a konkrét szakpolitikai döntések, vagy azokat megelőző javaslatok között azért még nagyon sok áttétel van általában.
Köszönjük szépen, és akkor kérjük szépen a további kérdéseket.
Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valamilyen kapcsolat, vagy tanulmány azzal kapcsolatban, ja, Berezvai Néborús Klára vagyok, hogy a három műszakban dolgozók és a demencia, vagy leépülés, vagy alzheimer-kor között, mert ugye a három műszak az ugye egyértelműen felborítja a bioritmust.
Köszönjük. Itt ebben a sorban is van egy kérdés.
Jó estét kívánok! Bárdosné Salgó Edit vagyok, és az elhangzottakhoz az hétköznapi életből tudom azt mondani, hogy érintett vagyok az édesanyám által. Amit itt hallottam, ezt többszörösen átéltem. A kérdésem az lenne, miután itt elhangzott, hogy az öröklődésben nagy mértékben ez ugye szerepet játszhat, én jelenleg 58 éves vagyok, hogyan tudom azt kivédeni, hogy, illetve megelőzni, vagy megtudni egyáltalán, hogy vajon a bármelyik demencia betegségbe esetleg érintett lehetek-e, mert ugye elhangzott, és én ezt tapasztaltam is, hogy amikor már a tünetek jelentkeznek, akkor már tulajdonképpen késő, hogy úgy mondjam. Tehát egy vizsgálat, vagy egyáltalán. Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Kisztin Nagyzsa vagyok, én két kérdést szeretnék föltenni. Az egyik elsősorban a szociológushoz szólna olyan értelemben, hogy ahogy a nyugdíjakban ma Magyarországon nincs benne még a szociális örökségből kifolyólag a lakhatási költség, ez most már kezdik mondogatni több helyen. Ugyanúgy nekem az az érzésem, ahogy haladunk egyre inkább a fizetős egészségügyi ellátás felé, az Alzheimer-kornak, illetve a hasonló demens betegségeknek a gyógykezelési költségei sincsenek benne a nyugdíjba, illetve talán még a fizetésekbe sem. Éppen ezért kérdezném, illetve javasolnám, hogy nagyon érdekes lenne véleményem szerint egy olyan kutatás, ami ennek a kornak a jelenlegi kezelési állapotát mérné föl, és ennek megfelelően tenne javaslatokat a döntéshozók felé. Nem tudom, hogy erre van-e egyáltalán elvi lehetőség, ezért gondoltam, hogy esetleg megkérdezném. A másik kérdésem az technikai jellegű lenne, hogy ennek a mai két előadásnak az anyagát tervezi az akadémia föltenni a honlapra,
igen,
mert érdekes. Jó, igen. Köszönöm szépen.
Mondom a végén akkor. Tessék.
Ha jól értettem, a fehérjékkel kapcsolatos problémák okozzák a különböző demenciákat. Kérdezem, hogy a túlzott fehérje fogyasztás, ami jellemző a magyar konyhára, befolyásolja-e, és van-e különbség az állati fehérje és a növényi fehérje fogyasztása között?
Köszönöm.
Köszönjük szépen. És akkor most még ebben a körben egy utolsó kérdés. Tessék, parancs.
Lehet, hogy nem tartozik pontosan, de esetleg pontosabb orvosi vizsgálatot kérne, de mivel az alvásról volt szó, eszembe jutott egy dolog, ami történt velem idén nyáron. Egy táborban voltam, ahol siklóernyőzünk, és az egyik kollégám felhívta a figyelmemet, hogy néha, mintha kihagyna a légzésem. Ezért a két héttel ezelőtt elmentem egy orvosi vizsgára, ottan teliraktak a fejemet, kezemet, lábam, mint egy karácsonyfát, és amikor kielemezték, azt mondták, hogy enyhe fokú apné kihagyás van. Ezért két hét múlva behívtak egy pontosabb vizsgálatra, amikor egy maszkot fognak rám tenni. Most nem tudom, ez érdemes, nem szeretném túl komplikálni. Lehet, hogy azért volt ez a kihagyás, mert néha háton aludtam. Én akkor inkább egy természetes módszerhez folyamodnák. Olvastam, hogy ha bevarrok a pizsamámba valami teniszlabdákat, akkor nem tudok hanyat feküdni, csak oldalt. Igen, ne tessék nevezni. Ez. Tehát nem szeretném túl komplikálni a maszkos, hogy hívom. Lehet, hogy többet ártam, mint használna. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Akkor egyelőre most kérem az előadókat, hogy válaszoljanak a kérdésekre.
Tehát három műszak és a demencia. Ezzel kapcsolatban én nem tudok most választ adni, mert nem emlékszem olyan, vagy nem olvastam olyan a vizsgálatot, ami ezt alátámasztotta volna. Ennek utána kéne olvasnom. Ugye elvileg lehet, mivel az alvás ritmus megbomlik, de az egy nagyon súlyos kijelentés lenne részemről, hogyha azt mondom, hogy aki három műszakban dolgozik, az gyakrabban kap demenciát. Én erről nem tudok adatot, ami nem jelenti azt, hogy ez nem így van. Tehát erre nem tudok pontosan válaszolni. Arra számos adat van, hogy a három műszakos munkavégzés az egy komoly terhelést jelent a szervezetre. Tehát a három műszakban dolgozók gyakrabban betegszenek meg különböző betegségekben, tehát azok széles listájában. Tehát a három műszakban dolgozók fokozott terhelését azt tényleg illene fizetésbe vagy egyéb módon elismerni. Ugye ide tartozik az egészségügyben dolgozó számos nővér és orvos. A következő kérdés azzal volt kapcsolatos, hogy 58 éves hölgy kérdezte, hogy mivel a családban volt demencia, mit lehet vagy érdemes tenni, hogy amennyiben ez esetleg őt érinteni, akkor korábban föl lehessen ezt ismerni. Magyarországon vannak úgynevezett memóriaklinikák, vagy demenciaklinikák, Budapesten is vannak ilyenek. Érdemes ezt fölkeresni, vagy a családorvoson keresztül kérni ide a beutalást. Ez egy működni, ez a rendszer kell, hogy működjön, és hogyha az embert ott úgymond nyilvántartásba veszik, akkor kialakul egy olyan rendszer, rendszeres vizsgálatokkal vissza kell jönni évente, hogy már a demenciának lehetőleg a legkorábbi jeleit is föl lehessen fedezni, és lehessen ez irányban tenni. Genetikai vizsgálatok is lehetségesek, tehát a lehetőségek széles skálája van, és a kapcsolati pont a memória klinika, demencia szűrés, vagy memória klinika, ezt így szokták mondani, ugyanis pont erről szól, hogy a rizikókorosztállyal is foglalkoznak. Budapesten számos ilyen van. Nagyon kiváló volt például a sajnos felszámolt Lipótmezőn, vagy Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben, de azért más helyeken ez a folyamat azóta is megy. A következő kérdés a fehérjékkel volt kapcsolatos. Valóban a kóros fehérjék döntő szerepet játszanak. Ezek a fehérjék azonban olyan fehérjék, amik normálisan is a szervezetünkben vannak, és valamilyen hatásra, vagy mutáció, vagy pedig úgymond környezeti hatásra, ami a sejtet érő behatás, ezek kórossá válnak. Tehát ennek nincs közvetlen kapcsolata ahhoz, hogy milyen a táplálkozás, vagy a fehérje fölvétel. Tehát a fehérjedús, vagy fehérjeszegény táplálkozás ilyen szempontból közvetlen kapcsolatban nincs az Alzheimer-korral. Természetesen itt is a mértékletesség és a megfelelő arányok betartása jó. Ugye kevés fehérje az egyértelműen nagyon rossz. Tehát normális fehérje tartalmú táplálkozás a legcélszerűbb. De még egyszer hangsúlyozom, hogy a fehérje fölvételnek és az Alzheimer-kor kialakulásának nincs szerepe, mert más mechanizmussal alakulnak ki a kóros fehérjék. Tehát azokat nem kívülről veszük föl, hanem a szervezet a normális fehérjéket alakítja át kórosan. Még akkor is, ha tehát ezek a sejtbe képződő fehérjék. Következő nagyon fontos és érdekes kérdés, ugye az alvás és az alvási apnoe. Gondoltam, hogy már az előző kérdésnél is erre fogok reagálni, és örülök, hogy még egyszer fölmerült ez a kérdés. A populáció jelentős része ilyen alvási apnoe, tehát légzés kihagyásában szenved, ami különösen gyakori azoknál, akik horkolnak, ami szintén gyakori, ami azért jelentős, mert ilyenkor ugye a véráramlás, többek között a véráramlás is változik, az idegrendszer és az agy vérellátása csökken, és ez a hipoxia, vagy iszkémia, ugye, ez egyike azoknak a faktoroknak, amelyek aztán a demencia felé menő korfolyamatokat beindíthatják. Tehát nagyon érdemes erre figyelni, és valóban vannak ezek az alváslaborok. Ez egy nagy lehetőség, hogyha ilyen vizsgálatra lehetőség van, ezzel élni kell, és vannak egyébként sokkal korszerűbb eszközök, amiket szájba vagy nyelv alá lehet tenni, és azok segítenek ezen alvási apnoéknek, sőt a horkolásnak is a kiküszöbölésében. Amikor én orvosra hallgató voltam, és akkor mondták, hogy a horkolás infarktust okoz, én azt gondoltam, hogy az kap infarktust, ugye, aki mellette alszik, de most már tudom, hogy ugye az kaphat sajnos akár szívinfarktust is, akinek a horkolás miatt az oxigenizációs zavara van. Tehát az alváslabor az egy nagy dolog, érdemes ennek utána járni, és mondom, vannak erre egész jó eszközök.
Köszönöm szépen. Egy picit belekontárkodnék a három műszakban dolgozókra vonatkozó kérdésbe. A három műszakban dolgozók azok egy olyan társadalmi csoport, akik sok szempontból előnytelen, hátrányos helyzetben vannak. Ezért még ha ilyen vizsgálatok esetleg lennének is, ugye hallottuk, hogy valószínűleg nem voltak, ugye mondtad, hogy nem ismersz ilyen vizsgálatot, akkor is nagyon nehéz lenne azt hiszem megmondani, hogy önmagában a három műszak vagy a három műszakos munkarendhez gyakran kapcsolódó egyéb problémák, hátrányok, megterhelések, életmódbeli negatív elemek azok, amik inkább hatással vannak. Na most, ami a fizetős egészségügynek a helyzetét, szerepét illeti, én úgy értelmeztem az előadásodat, hogy tulajdonképpen ezeknek a betegségeknek a kezelése nem nagyon lehetséges. Lehet, hogy rosszul értelmeztem, viszont az ápolásnak és az ellátásnak érdemi költsége van. Jól értettem ezt, hogy maga a kezelés nem nagyon...
Kezelés van.
Tehát, igen. És költséges?
Igen, maga a gyógyszerelés is költséges. Igen, ugye ezek drága gyógyszerek.
Világos. Tehát, köszönöm szépen. Tehát azokban az országban, ahol úgynevezett fizetős egészségügy van, ott ez a fizetős egészségügy nagyon különböző dolgokat jelent. A legtöbb európai országban az én ismereteim szerint, ahol fizetős az egészségügy, az egészségügynek van fizetős eleme, ott bizonyos katasztrofális betegségekre a nem fizetős ellátás rendszere fennmaradt, tehát bizonyos értelemben állami garancia van ezek ellátására, illetve vannak olyan modellek, ahol egy súlyosan beteg hozzátartozónak az ápolása, ellátása is pénzbeli támogatás alá esik. Tehát önmagában az, hogyha az egészségügy fizetős, vagy ebben megjelennek fizetős elemek, az nem vonja automatikusan maga után azt a helyzetet, hogy egy ilyen talán hosszú ideig tartó és akkor ez szerint költséges ápolás szintjén mindenképpen ápolás igényes betegségnek a költségei azok feltétlenül a családra hárulnának.
Köszönjük szépen. Hát ha nincs több kérdés, akkor
még volna.
Még volt, köszönöm, nem láttam, elnézést.
Jó estét kívánok, Morva Judit vagyok, és azt szeretném kérdezni, hogyha az Alzheimer-kor már a tünetek megjelenése előtt kimutatható vérből, illetve egyéb biomarkerekből, akkor nem lehetne beemelni a szűrővizsgálatok közé?
Még van kérdés?
Én közben visszaélnék a pozíciómmal, bocsánat. Csak bennem fölmerült az, hogy szó esett arról, hogy esetleg egy prion eredet is felmerül az Alzheimer-kórnál, hogy lesznek ennek esetleg valamilyen következményei mondjuk az Alzheimer-kórosokkal, együtt élőkkel, gondozókkal, kórházi kezelés, stb. Ilyesmivel kapcsolatban, hogyha afelé mutatnak a dolgok, hogy itt prion eredet van. De majd ezt akkor gondolom.
Köszönjük.
Tessék.
Kérdezem, hogy van-e összehasonlító adat, hogy ez a jóléti társadalmak, tehát a mai kor civilizációs betegsége, vagy korábban is előfordultak?
Köszönjük. És akkor még kérjük szépen a mondjuk két-három utolsó kérdést. Tessék,
csak egy szó, vitaminokról általában. Melyik a károsak, melyik a még használnak? Mivel ilyen vitaminmánia van.
Mikrofonba legyen kedves.
No, bocsánat.
Igen.
Szóval vitaminokról általában lenne szívesen.
Vitaminokról általában. Igen? Nem. Jó, megvolt a kérdés, szerintem. Köszönöm szépen. Utolsó kérdés. Tessék, parancsolni.
Szeretném kérdezni, hogy...
Az én kérdésem a következő.
Figyeljenek oda egy kicsit jobban a mikrofon hordozókor. Akkor a hölgy először természetesen. Elnézést. Igen.
A helyzet az, hogy ez egy... A kérdésem az, mivel ugye tudjuk azért, hogy genetikailag bizonyos fajokban bizonyos betegségek jobban mutatkoznak ki. Például ez az Alzheimer's, a dimension, ez hogy mutatkozhat ki bizonyos fajokban, vagy az nem különbözik meg, vagy, mert ugye most már főleg tudjuk nagyon jól, mikor ezek a keveredések vannak bizonyos fajta fajok között, meg mi egyéb, hogy betegségek következhetnek be, ami mondjuk normálisan nem tudna. Itten ugye nagy kérdés a fehér fajnak ugye a túlélése. Köszönöm szépen.
Azt hiszem, hogy akkor az utolsó kérdés következik.
Amiből egyik, két kérdés, az egyik igennemmel megválaszolható, mely szerint az a hír, hogy az Alzheimer-kor előjelzője a szagérzékelés csökkenése. Ez igen vagy nem. A másik az hosszabb, hogy a kortárs segítők, nem beszélve persze a közvetlen túlszulejtett hozzátartozókról, de a kortárs segítők társadalmi szerveződésben tudnának-e szerepet vállalni, segíteni a generációs szolidaritás jegyében?
Nekem most esett le, hogy mintha azt hallottam, hogy fehér faj, ilyen nincsen, az emberiség egységes faj, de ezt majd elmondják szerintem a... Szóval ezt akkor le kell moderálnom, mert ilyen nincs, tehát itt ebben az épületben ez nem hangozhat el. Az emberiség egységes faj. Alfajok vannak, rasszok, de egységes faj. Akkor... Köszönöm szépen a kérdéseket.
Szűrővizsgálatok valóban jó lenne, hasznos lenne. Jelenleg, hogyha valaki ezt aktívan keresi, akkor ezekhez a lehetőségekhez hozzá tud jutni, mondtam a demencia klinikákat is, vagy memória klinikákat. Ugyan jelenleg számos betegség esetében ezek a szűrőprogramok elindultak, vastagbélrák és egyéb dolgok vonatkozásában is. Úgy gondolom, hogy ez is egyike azoknak, ami társadalmi szinten célként szerepel, és bizakodom, hogy a belátható jövőn belül ez egyre jobban fog működni. Tehát igen, sok minden nagyon fontos, ez is nagyon fontos lenne. De aki aktívan keresi a lehetőséget, már ma is el tud jutni. Itt az lenne a fontos, hogy azok a társadalomnak, azok a rétege is, akik úgymond nem foglalkoznak a saját egészségükkel, őket is elérjük és őket is segítsük. A következő kérdés a prion eredet. Itt tisztelni szeretném azt, hogy prion-szerű terjedés, ez az, ami a tudományos szinten a demencia kapcsán most a kutatástárgyát képezi. És ezt a szerű a legfontosabb. Tehát nem egy prion betegségről van szó, csak az agyon belül a kóros fehérjék, illetve a sejtről sejtje terjedés számos hasonlóságot mutat ahhoz, mint amit a prion betegségeknél láttuk, de egészen biztos a jelenlegi adatok alapján, hogy ez úgymond nem egy fertőző betegség. Tehát sem táplálékkal, sem a táplálék bevitelével, sem pedig a betegekkel való kapcsolat révén, úgymond Alzheimer-kort vagy egyéb neurodegeneratív demenciát nem lehet elkapni. Csak a mechanizmusban vannak hasonlóságok, és ez azért is úgymond érdekes, mert a prion betegségek kutatására rengeteg időt, pénzt, energiát szántak abban az időben, a 90-es években, ugye, amikor főleg Nagy-Britanniában megkongatták a vészharangot, és azt mondták, hogy ebben a betegségben 20 millió ember meg fog halni 10 éven belül. Ezt egyébként a kutatók is inkább fölfele kerekítették a számokat, mert erre aztán nagyon nagy pénzeket áldozott az állam, hogy ezt a prion terjedést vizsgálják. És az, hogy a agyon belül hasonló mechanizmusok vannak neurodegeneratív kórképekben, az visszacsatol ahhoz, hogy az a prion betegségek kapcsán szerzett ismereteket, tapasztalatokat a kutatás szempontjából minél jobban lehessen hasznosítani. A demencia nem csak a jóléti társadalmak betegsége, a jóléti társadalmakban azért gyakoribb, mert tovább élnek az emberek. Van egy olyan féltudományos teória, hogy igazából a demencia azért ilyen gyakori, ugye ez inkább csak ilyen teória, mert biológiailag az ember, ugye tudjuk, hogy már 200 évvel ezelőtt, vagy 250 évvel ezelőtt az átlag életkor 35 év volt, tehát biológiailag az ember a történelem során sokkal rövidebb életre volt hivatva, és az, hogy most már tovább él, ugye annak egyik jelentős oka az, hogy például a fertőző betegségeket a világ nagy részén sikerült jelentősen háttérbe szorítani, tovább élünk, és az agynak olyan betegségei jönnek elő, ami a korábbi rövidebb élettartam kapcsán ugye nem is jelentkezhettek. De ugye a mai világot nézve, demencia az minden rasszban, minden bőrszínben, minden társadalmi helyzetben, jólétben és szegénységben jelentkezik, és megerősítem a főosztályvezető úr kijelentését. Valóban az emberi faj egy és egységes, azon belül vannak rasszok, de a demencia nem válogat. A következő kérdés a vitaminokkal volt kapcsolatos. A B12 vitamin, ez fontos, annak a hiánya, a nagyon súlyos hiánya, az a demenciák kialakulásához hozzájárulhat. A vitaminok fontosak, hasznosak, tehát a vízoldékony vitaminok, B-vitaminok, C-vitaminok nagyobb mennyiségű szedése, de természetesen nem az extremitások szintjén, komolyabb kockázattal vagy mellékhatásokkal általában nem jár, mivel ezek vízoldékonyak és könnyen kiürülnek. Ugye itt a folyadékfogyasztás az fontos, mert például a nagy mennyiségű C-vitamin vesekövesség kialakulásához is segíthet. Tehát a vízoldékony vitaminoknak úgymond a túlzott mennyisége nem szokott problémát okozni általában. A zsíroldékony vitaminok, ugye az A, D, E, K tartozik ide, azokkal viszont azoknál a nagy mennyiségű bevételre vigyázni kell, mert toxicitás, mérgező hatás is kialakulhat. Tehát most ugye a D-vitamin szedésre számos internetes, meg egyéb portál hangsúlyoz, hogy minél több D-vitamint fogyasszunk. Hát ott se szabad azért a napi ajánlott dózisokat jelentősen meghaladni. Ugye a D-vitaminnak a kálcium háztartásban is szerepe van. Ha túl sok a kálcium, akkor akár az érelmeszesedési folyamatok is előtérbe kerülhetnek. Tehát azért vigyázni kell a túlzott mennyiséggel, főleg a zsíroldékony vitaminok vonatkozásában.
Köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük a kérdéseket. Végül arra kérem a két előadót, hogy egy-egy rövid zárszó, egy kulcsüzenet a mai előadásból, hogyha elhangozhat, azt nagyon megköszönjük. Esetleg akkor főigazgató úr, kérlek.
Köszönöm szépen, én egy bizonyos jó kívánságot szeretnék zárásként mondani önöknek. A kérdésekből valamennyien azt láttuk, hogy az idősebb korosztály életmódjának fiatalos elemei mintha kevésbé lennének jelen a gondolkodásunkban, mint bizonyos rettegett betegségektől való félelem. Én kívánom mindenkinek, hogy találja meg a saját életében azt, ami szabadabb, fiatalosabb, egészségesebb, mint ami az ő szüleinek osztályrésze volt hasonló életkorban. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Hát az én zárszavam Széchenyi idézete lenne, amit ő is kérem szépen behozni, azt hiszem az előző dia volt. Amit ő mondott, ez ma is igaz. Én ennél többet jobbat nem tudok mondani.
Nagyon szépen köszönjük.